kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kedvezőtlen kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni, jelentette ki Varga Mihály a Portfólió Hitelezés 2026 konferencián tartott előadásában. Az iráni konfliktus hatásainak hazai árakba való begyűrűzése emeli ugyan az inflációt, ugyanakkor az erősebb forint és a védett ár is mérsékli az áremelkedés ütemét, ismertette a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzszórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda tudósítása szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, hogy itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka, Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalása után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén, jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett egy kiszámítható, kölcsönösen előnyös transatlanti kapcsolat mellett, közölte Thomas Regner. Amennyiben viszont az Egyesült Államok a kereskedelmi megállapodás részletei tartalmazó közös nyilatkozattal ellentétes intézkedéseket hoz, egyebek mellett a gépjárművekre vonatkozó vámtarifával kapcsolatban, az EU készen áll minden lehetőségre érdekeinek védelmében, tette hozzá az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Előzőleg Donald Trump amerikai elnök bejelentette, 15-25%-ra emeli az Európában gyártott gépjárművekre kivetett vámot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök holnaptól tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Földrengés volt Horvátországban már a Viradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett. Mint a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közölte, a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyidő szerint hajnali 14:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati országrészben több helyen is érezték, ugyanakkor sérülésről vagy károkról nem érkezett bejelentés a hatóságokhoz. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet szerdán reggel 9-11, napközben 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Szoboszlai Zoltánt, a 212-es számú EGRI Bornemisza Gergely cserkész csapat operatív vezetőjét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És az alkalomból hívtalak be, hogy nemrég volt Szent György napja, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ez a nap igen jeles nap a cserkészek, a cserkészet életében. Miért?
Szent György személyének a jelentősége abban áll a cserkészek számára, hogy a cserkész mozgalmat egy angol katonatiszt alapította, őt úgy hívták, hogy Sir Lord Robert Baden-Powell, és mivel Anglia védőszentje Szent György, ezért a cserkész mozgalomban is kezdettől fogva jelentős szerepet tölt be, hiszen az angol szász hagyománynak és kultúrának egy jelentős alakja ő. És a cserkészek védőszentjéül is őt választotta annak idején Bipi. És ezért Szent György naphoz kapcsolódóan a cserkészek szoktak tartani egy ilyen nagy össznépi seregszemlét, amit cserkésznapnak nevezünk, itt Magyarországon hagyomány ez már hosszú ideje, és hol csapatszinten, hol ennél nagyobb kerületi szinten, a cserkész kerületek azok több vármegyétől állnak fel, vagy pedig adott esetben országos szinten kerül sor egy-egy ilyen nagy seregszemlére. Idén kerületi cserkésznapot tartottunk, ami azt jelenti, hogy Borsodabaúj, Zemplén, vármegye és Heves vármegye cserkészei számára egy ilyen nagy összlépi seregszemle során egy tartalmas és izgalmas programot szerveztünk Egerben.
Igen, én néztem a programot, és el is csodálkoztam, hogy hogy lehet ennyit nem csak besűríteni a hétvégébe, hanem kitalálni, hiszen korosztályokra van bontva, nem? Hogy ki mit csinál.
Valóban a cserkész mozgalom az gyakorlatilag amellett, hogy egy ifjúsági mozgalom, nagyon sok korosztály számára tartogat izgalmakat és lehetőségeket, hiszen onnantól kezdve, hogy 7 éves korban valaki kis cserkészként megkezdi vagy megkezdheti a cserkész munkát, egészen felnőtt korig talál megfelelő feladatot a maga számára, és ezzel kapcsolatosan meg tudja valósítani a cserkész eszményt a mindennapokban. És itt is jelen voltak 7-8-9 éves kis cserkészek, kis cserkész ígérettételre is sor került az esemény során, illetve az idősebb korosztályokból a cserkészek, a kószák, a vándorok és a bölcsek is szép számmal képviseltették magukat, és ezek a különböző korosztályok, ezek a cserkész módszertannak és a cserkész módszer működő képességének az alapját jelentik, hiszen minden olyan különböző korosztályba tartozó különböző korosztályba sorolt személy, aki a cserkész munkában részt vesz, tud találni például egy ilyen cserkész nap során is magának olyan feladatokat, ami révén színesíti ő a saját tapasztalataival, gazdagítja az egész programot, és most például a 80 cserkész mellett 20 cserkész barát felnőtt segítő is jelen volt, és emiatt tudott egyrészt megvalósulni ez a program, másrészt pedig amiatt, hogy a fiatalok nagyon-nagyon lelkesek, és nagyon oda tették magukat.
Mondtad, hogy felnőtt korig tart a cserkészet, vagy részt vehetnek felnőttek is a munkában. Demeter Laci bácsi is ott volt, ő már a 90-et betöltette jócskán, nem? És emlékszünk már, aki emlékszik Bartos Laci bácsira, akit a 100. születésnapján köszöntött Bergrész, az angol cserkészet vezetője, meg akit jól ismerhetünk különböző csatornákról. Tehát ha valaki elkezdi, akkor ezt élete végéig tartó programot kínál.
Pontosan, a cserkészfogadalom egy életre szól. Ezzel együtt a fókusz az ifjúságon van, hiszen ifjúsági mozgalom vagyunk, és a lényeg az, hogy azok a fiatalok, akik felcseperednek a cserkészmozgalom kötelékében, egy megtartó közösségre találnak. A közösség megtartó ereje a legfontosabb, és a közösség általi nevelés. És ezeknek a közösségeknek a legkisebb egységünk az ős, ezeknek a kis közösségeknek a vezetőik az ős vezetők, csak néhány évvel idősebbek a vezetetteknél, és ezért tud egyrészt nagyon jól működni az a kapcsolat köztük, ami a vezető és a vezetett közti kapcsolatot jelenti, illetve az ő munkájuk az elévülhetetlen és megkérdőjelezhetetlen egy ilyen esemény megszervezésében.
Mondtad, hogy akár kisebb egységek is ünnepelhetik Szent György napját, akár nagyobbak, tehát kerületi szinten, vagy csapatszinten. Én 2 Szent György napi programra emlékszem. Az első szinte családi cserkész szinten zajlott, amikor fölkerestünk egy Szent György nevet viselő települést. Volt egy ilyen kihívás, mondhatjuk így, vagy feladat, hogy minden cserkész menjen el egy olyan helyre, ami Szent György nevét viseli, hegy vagy valami. Mi Iszka Szent Györgyre mentünk, és megnéztük ott a magyarországi egyetlen piramist, és egyszer pedig az egész csapat kirándult, Bátony terenye mellett a Szent György forrást kerestük fel. Tehát Szent György napja az egy ilyen valóban jeles nap. Mi a következő program, amivel várjátok, vagy amivel készültök a kis vagy a nagyobb cserkészek számára?
A kisebbek számára a következő nagyobb program, az a próbatábor lesz. A próbatábor arról szól, hogy a kis cserkészek számot adnak az év során gyűjtött ismereteikről és tudásukról. Egy olyan 2-3 napos, de a cserkésztáborhoz hasonló keretek között zajló félnomád vagy nomád keretek között zajló sátortábort kell elképzelni, ahol egyrészt ki tudják bontakoztatni magukat és mindazt a tudást, amit év során gyűjtöttek a cserkész foglalkozások keretében, másrészt pedig kipróbálhatják azt, hogy mivel jár egy hosszabb tábor kint a természetben, kitéve azoknak a viszonyoknak, a természeti elemeknek, amikkel bizony sokszor dacolni kell a cserkészeknek.
És ez vonza, vagy éppen taszítja a fiatal korosztályt?
Ez egy abszolút vonzó program kint a természetben. Egyrészt összekovácsolja a közösséget, mert óhatatlanul előfordulnak olyan kisebb-nagyobb súrlódások vagy konfliktus helyzetek, amik ott helyben azonnali megoldásért kiáltanak, és ez később mindenképpen élmény számba megy, és az, hogy együtt közösen a közösség erejével felülemelkedtünk egy ilyen kihíváson, az egy nagyszerű élmény, és az egy maradandó élmény a gyerekek számára.
A vallási nevelés, mondhatjuk azt, sőt azt kell, hogy mondjuk, hogy a cserkészet az egy vallási mozgalom, vagy vallásos mozgalom.
Így van, például most a kerületi cserkésznapnak is volt egy tematikája, ahhoz kapcsolódóan, hogy nem csak jó pásztor vasárnapja, de egyúttal a hivatások vasárnap is volt ez a mögöttünk álló vasárnap, ez a hivatás volt ez a téma. És ehhez kapcsolódóan tematizáltuk egyébként a vasárnapi közös igeliturgiánkat is, illetve ezt megelőzően szombaton pedig volt egy élőkönyvtár elnevezésű esemény, ahova olyan felnőtteket hívtunk, akik a mindennapokban nagyon tudatosan élik meg a saját hivatást. Volt például Don Bosco szalézi nővér, Zsófia nővér személyében voltak olyan felnőttek, akik az Istentől kapott tehetségeiket, képességeiket kamatoztatják a társadalom, a közösség javára nap mint nap, nagyon nagy hivatástudattal, és mivel hogy a második cserkésztörvény így hangzik, hogy a cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik, egy kicsit ezzel a cserkésztörvénnyel összhangban is tudtuk megvalósítani ezt a némiképpen hivatástisztázó jellegű programot. Arra helyeztük a hangsúlyt, hogy személyes beszélgetések jöhessenek létre. Maximum 2-3 fő beszélgetett egy felnőttel. Élőkönyvtár volt a program neve. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint amikor az ember bemegy egy könyvtárba és borító alapján választ könyvet, itt az élő könyvek a résztvevő segítők voltak, a szolgálattevők, akik sokszor egyenruhában vagy a munkájukra jellemző munkaeszközökkel felszerelkezve jelentek meg a helyszínen, és ez alapján a látvány alapján választottak beszélgető társat a gyerekek. Nincsenek illúziunk azzal kapcsolatban, hogy egy-egy ilyen beszélgetés mire elegendő, természetesen senki nem itt és így választ magának hivatást, de az biztos, hogy valamilyen formáló hatása van, vagy lehet a gyerekekre egy-egy ilyen személyes beszélgetésnek.
És ez koedukált program volt?
A teljes program koedukált program volt, viszont ezen belül pedig korosztálybontás szerint valósultak meg egyes programok, illetve a fakultatív blokkokban kiválaszthatták, hogy mi az, ami leginkább érdekli őket. Például a vezetőknek vezetői továbbképzéssel, meseterápia témában készültünk Tátrai Vanda cserkész anyukának a szolgálattétele révén, akkor voltak különböző a adott korosztály érdeklődésének megfelelő programok, például egy vita délután, ahol a vita kultúra alapjaival ismerkedhettek meg a fiatalok, mi a különbség a veszekedés és a vita között. Volt emellett cserkész focikupa, kispályás focikupa a fiatalabbaknak a nagy örömére, illetve különböző mozgalmas programok, mint például rohanpálya, rekesztorony építéssel kombinálva.
Akkor nem unatkoztak a kis cserkészek sem és a nagyobbak sem. A cserkész találkozók talán a legfontosabbak, főképp a világ találkozó a cserkészet és egyes cserkészek életében. A következő esemény idén, ami a nagyobb szabású, az a közép-európai dzsembori lesz. És ezt idén itt rendezik Magyarországon.
Pontosan a Diligeten, a Strilichpál cserkészparkban kerül megrendezésre a közép-európai dzsembori, a V4-ek országaiból származó cserkészek részvételével és az EGRI cserkészek aktív közreműködésével, ugyanis az ISZT-be, a nemzetközi szolgálattevő csapatba is beválogattak több EGRI cserkészt, akik különböző akár operatív területen, akár a programszervezésben, akár pedig a kisközösségek vezetésében majd aktív szerepet vállalnak ezen a közép-európai dzsemborin.
Négy ország van benne, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország. Amikor én a 80-as években kint voltam Lengyelországban, 85 előtt, akkor láttam furcsa egyenruhában menni gyerekeket, kérdeztem a szüleimet, hogy kik ők. Mondták, hogy ezek a cserkészek, nagyapám is nagy cserkész volt, mi akkoriban csak az úttörőségig láttunk, és gondolhatom azt, hogy ott még mindig erősebb a cserkészet, mint akár nálunk. Mert nálunk ugye a kommunizmus évtizedeiben a cserkészet be volt tiltva.
Tiltás alatt működött, ha működött, de az biztos, hogy minek után az Isten haza és embertárs szolgálatának eszményével nem volt az akkorikor ideológiája összeférhető, ezért törvény tiltotta a cserkészmozgalom működését. Viszont amióta új alakultak Magyarországon a cserkészcsapatok, azóta azt gondolom, hogy töretlen lendülettel végezzük a cserkészmunkát. Többek között azoknak az idősebb cserkészeinknek hála, akik átadták ezt a lángot, a cserkészetnek a lángját, és én szerintem nem vagyunk lemaradásban egyébként a lengyel cserkésztes testvéreink mögött, sőt, itt Egerben különösképpen öröm számunkra, hogy nagyon nagy ütemben fejlődik a csapat, és a létszám is növekszik.
Kívánom, hogy maradjon ez így, és Istent, hazát és embertársait szerető embereket neveljetek, neveljen a cserkészet. Vendégem itt a stúdióban Szoboszlai Zoltán, a 212-es számú Egri Bornemi Szagergely cserkész csapat operatív vezetője volt. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
Irodalmi részlet következik. Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 38. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Egyik nyáron az egész család felkerekedett, hogy a Niagarától lehajózzunk a tavon Kingstonig, és mivel gyenge szelet kaptunk, csak nem 36 órát töltöttünk vízen. Amikor végre feltűnt Kingston, Kocsi már alig tudta tűrtőztetni magát. Kingston Kanada történelmének korai szakaszában épült, és mindmáig sokat megőrzött aranykorának komor viktorianizmusából. Egymás hegyén hátán torlódó gránit épületei határozottan valamiféle gránit mentalitást tükröznek. Befutottunk a kikötőbe, de még a kötelet sem vetettük ki, amikor Korcsi egy vakmerő szökkenéssel átlendült a skót sipkát a doktól elválasztó hullámok felett, és már ott sem volt. Mivel a közvetlen környéken egy szál fa sem akadt, nyilván egyenest a város felé száguldott a macskaköves úton. Egy mogorva kopottas egyén kapta el a hajó köteles, miután rögzítette, meghívást nyert a hajóra, pusztán mert öreg tengerésznek mondta magát, amivel papát mindig lépre lehetett csalni. Megkínáltuk egy pohár itallal, amelyet lassan elszopogatott. Vallják be, hogy van egy kutyájuk, szólalt meg némi csend után. Bevallottuk, hogy csak ugyan van egy. Na, jobb volna, ha jószorosan kikötnék itt a fedélzeten, folytatta az öreg. Fertelmes dolgokat mesélnek azokról a krapekokról, akik itt orvosnak tanulnak. Azt mondják, piszkosú hajtanak a kutyákra. És mit csinálnak velük, tudakoltam ifjonti ártatlanságomban. Az öreg kiköpött és újra töltötte a poharát. Rémségeket, azt mondják. Csak ennyit mondott. Megkérdeztem, honnan szerzik a kutyákat, mire azt felelte, hogy főként a városi sintértelepről. Pedig az nekem járt volna. A sintérség, magyarázta megbántott hangon, csak hogy én liberális vagyok, itt meg a konzervatívok az urak. Pedig jó hozott volna a konyhára a fenegye, meg egy kutyáért $10, egy macskáért $5. Azt mondják, ennyit perkálnak le értük a diákok. Papa kissé nyugtalanul pillantott fel a dokra, de Korcsinak nyoma sem látszott. Mondja csak, fordult némi bal sejtelemmel az öregemberhez, ugye itt Kingstonban nincs rendelet arra, hogy púrázon kell tartani a kutyákat. Rendelet? Horkant fel az öreg. Persze, hogy van rendelet. Nem mintha annak a nyavajásnak, a mostani sintérnek ne volna tök mindegy, hogy van-e. Az a moslék akár a kertekből is kinyisszantsa őket, láncostú, mindenestű. Az öreg tovább morgolódva odébb állt tőlünk, de mi még a dokkon megelőztük. Sietős volt a dolgunk. Én a doktól a városba vezető úton indultam el, papa kelet felé tartott a vízparton, mama nyugatnak. Tömérdek embert szólítottam meg, de senki nem látott olyasmit, ami akár csak halványan megfelelt volna Korcsi személy leírásának, sőt, magam sem találtam semmi nyomát. Egy órás keresgélés után tértem vissza a dokhoz, ahol kiderült, hogy papa és mama sem jártak több szerencsével. Papában kezdett felmenni a pumpa. A gondolat, hogy Korcsi a helybeli sintér karmai közé került, sőt, talán útban is van már a boncasztal felé, jelentősen megemelte az adrenalin szintjét. Vegyék egy biciklit a kölcsönzőből és keresd tovább a kutyát, utasított. Én megyek a gyepmester telepére. Mire odaérkeztünk, már sikerült tébolyult dübe lovalnia magát, ám a sintért nem találta a helyén. Távollétében egy rágógumin kérődző ifjonc terpeszkedett a rozog a karosszékben, és a törflapot bújta. Szemtelenül hallgatta végig papát, aki dúltan követelte, hogy haladéktalanul adják ki neki Korcsit. Miután papa elmondta a magáét, a siheder unott kézmozdulattal az épület végében sorakozó drótketrecek felé intett. Ha itt a kutyája, miszter, két dolcsér elvihetik, közölte. Mi a véleménye? Piros alma esélyes lehet a király kupán? Papa jobbnak látta, ha nem válaszol, és kirohant a ketrecekhez, ahol baljós látvány fogadta. A kutyák teljes hiánya. Egy megveszekedett ebb sem volt az egész sintértelepen. Papa visszavágtázott az ifjonchoz, és olyan hangon, amelytől az unott serdülő utcován kiesett a karosszékból, kijelentette, hogy személyesen a gyepmesterrel akar beszélni. A fiatal úr elpimaszodott. Próbálja meg kutyának tettetni magát, miszter, javasolta papának. Aztán poroszkáljon szépen az egyetem felé. A mester úr biztos felcsípi majd valahol útközben. Ha ez a nagy legény sejtette volna, milyen közel járt abban a pillanatban a totális megsemmisüléshez, hol biztos, hogy a törflapot örökre sukban vágja az új szövetség kedvéért. Busztán annak köszönheti az életét, hogy papa nem fecsérelhette a drága időt holmi mellékes öldöklésre. A sintértelep előtt papa fogott egy taxit, és nyílegyenesen a városházára vitette magát. Először a polgármestert kereste, de az illető úriember elutazott valami csatornázási konferenciára. A városi rendőrkapitány irodája azonban ott volt a közelben, és papa megrohamozta, szakasztott, mint egy ellenséges erődöt. Sajnos csupán egy böhöm, nagy, hájas őrmestert találtott, aki nem csak, hogy részvétlen közönnyel hallgatta, de az elhamarkodott rossz indulat sem állt távol tőle. Az őrmester sértett méltósággal rámutatott, miszerint neki aztán semmi köze annak a korságos telepnek a működéshez, arról nem is beszélve, hogy papa szabálysértést követett el, mivel a kutyáját szabadra hagyta. Papából automatikusan kibújt a könyvtáros. Szabadjára engedte, csattant fel. Az őrmester nem volt az a vérbeli nyelvész. Maga meg jobban teszi, ha elkotródik innen a szabadba, ordított rá papára, mert ha nem, én bizisten nem hagyom szabadon. Papa miután végképp letett arról, hogy polgári hatóságoktól reméljen bárminő segítséget, bevonult egy telefonfülkébe, és feltárcsázta az egyetem orvoskarát. A telefon kicsengett, és csak csengett azzal a GPS kitartással, ami azt jelzi, hogy a hívott fél vagy nincs otthon, vagy túlságosan is elfoglalt. Papa inkább arra gyanakodott, hogy akiket keres, túlságosan is elfoglaltak. Hátborzongató látomások gyötörték a gúzsba kötött korcsiról, amint éppen szétszabdalják holmi fehér köpenyes rémalakok. Papa még azt sem várta meg, hogy a visszajáró érme kipotyogjon, csak kivágódott a fülkéből, mert eszébe jutott, hogy még Kingstonban is van egy hely, ahol bízvás segítségre, sőt, barátokra talál, és ez a hely a kaszárnya. Berontott a tiszti kantinba, de az kongott az ürességtől, csak az ügyeletes tiszt lebzseltott, akiről viszont kiderült, papa példátlan szerencséjére, hogy egy zászlóaljban szolgált papával az első világháború idején. A katonatiszt újjongott a gyönyörűségtől, hogy egy régi bajtársával találkozhatott, annál is inkább, mivel nincs unalmasabb dolog a földön, mint a kaszárnya ügyelet békeidőben. Mélységes együttérzéssel, egyre csillogóbb szemmel hallgatta papát, aki egy-két septében lehajtott korty után kiöntötte a szívét. A történet végén a bajtás nagy szeretettel papa vállára csapott. Azt hitted, várhatsz valami jót azoktól a rohadt civilektől, mi? Na, ez itt most vészhelyzet, öregem. Tudod mit? Kivezényeljük az őrséget, és szabályos mentő akciót szervezünk. És ez korántsem üres ígéret volt, ami abból is látszik, hogy 5 perccel később a város utcáin fegyveres férfiak csapata menetelt szaporán az egyetem felé. A sintér nagy szerencsének tekintheti, hogy az őrjárat nem találkozott vele útközben, tudnélik a katonák szer fölött kedvelik a kutyákat, a civil hatóságot viszont minden lehető megjelenési formájában utálják. De talán még ennél is nagyobb szerencse volt, hogy az őrjárat találkozott velem, mert ha ez nem következik be, azt hiszem, sokáig megemlegették volna ezt a napot Kingston városában. Elképzelni sem tudom ugyanis, hogy az egyetemi hallgatók tétlenül lézengtek volna, mialatt az orvoskaron házkutatást rendez a katonaság, és szinte kétségtelen, hogy a rendőrfőnök az egyetemisták oldalán veti küzdelembe a maga csapatait. Ezt követően persze nyilván erősítést kérnek és kapnak a kaszárnyából, amiben esetleg a tiszti kantin előtt álló, a búr háborúból marad, de még változatlanul veszedelmes ricsajozásra képes, 2 könnyű tábori ágyú is benne foglaltatik. Bizonyos szempontból máig is sajnálom, hogy közbeléptem, de hát mit agadás, közbeléptem. A kölcsönbicikli segítségével 4 mérfölddel az egyetem kapuja előtt sikerült még utalérnem papát, meg a különítményt, és közölnöm velük, hogy korcsi megkerült. Ami Korcsit illeti, amikor kiráncigáltuk a dokk alól, ahová beszorult, és ahol az elmúlt két órát töltötte egy jókora döglött hal társaságában, ha az élete függ, tőle sem lett volna képes megérteni papa viselkedését. Korcsi soha nem szerette, ha üvöltöznek vele. Ezúttal is napokig duzzogott.
Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 38. része hangzott el. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért, búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint Németh Tamás zenei szerkesztő és Nátrán István technikus nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Hansem Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című könyvének 9. részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása. A távol levő Isten, hogyan találom meg Istent az életemben? Az emberek egy részét az egyháztól kapott sebek és az egyházi emberek által okozott csalódások mozgatják. Még nagyobb részüknek azonban ma egészen más kérdéseik vannak Istennel kapcsolatban. Sokan azt kérdezik, hogyan találhatnák meg Istent. Vágyakoznak Istenre. Sejtik, hogy a vele való kapcsolat javukra válna, de nem tudják, hogyan ismerjék meg, hol keressék őt. Az ilyen emberek általában nem szenvednek az egyháztól, mivel nincs is közük hozzá. Sem pozitív, sem negatív tapasztalatokat nem szereztek róla. Nyitottak Istenre, de nem találják őt, és lelki emberektől várnak segítséget Isten keresésükhöz. Előadásaim alkalmával néha felteszik nekem a kérdést, mit mondjak a barátomnak, akinek nincs érzéke Isten iránt? Nem tud hinni Istenben, szívesen találkozna vele, de nem képes rá. Engem kérdez, hogyan kell megtapasztalni Istent. Erre nézve a következő 4 utat javaslom kedves olvasóimnak. Az első út saját bensőnkön átvezet. Nézzünk magunkba, bele fogunk botlani a gondolatainkba és érzéseinkbe, bosszúságba és félelembe, irigységbe és féltékenységbe, bűntudatba és annak megsejtésébe, hogy az életünk nincs rendben úgy, ahogy van. Hatoljunk egyre inkább e gondolatok mélyére, amíg el nem érjük lelkünk legmélyét. Most talán azt kérdezik, hol van a lelkünk mélye. Nos, ott sejthetjük meg, ahol minden elcsendesül bennünk, ahol az az érzés lesz úrrá rajtunk, hogy talapzatra bukkantunk a lelkünkben, ahonnan nincs tovább. Ott próbáljunk megpihenni és elgondolkodni, hogy a csendnek e terében végső soron a lét alapjára Istenre bukkanunk. Most sem tudjuk elképzelni Istent, de mindenek alapjaként sejtjük meg őt. A második út talán így festene. Helyezzük, kedves olvasók, mindkét kezünket mellkasunk közepére, és érezzük azt a meleget, amely tenyerünk alatt keletkezik. Érezzük meg azt a vágyakozást, amely e melegben föltámad bennünk. Talán szeretetre, nyugalomra, boldogságra, békére vagy beteljesedésre vágyakozunk. Megérezhetjük ezt a vágyakozást. Az Isten utáni vágyakozásban már jelen van Isten. Sejtsük meg vágyakozásunkban Isten nyomát. Közvetlenül nem érezhetjük Istent, de észrevehetjük az ő nyomát a szívünkben. Bízzunk meg ebben a sejtésben, mert általa Isten palástjának szegélyét érintjük meg. A harmadik út így lehet eredményes. Nézzük meg a természetet, vegyük szemügyre a rét virágait. Mit látunk ott? Csak egy színes rétet? Vagy magát a szépséget? Érzékeljük-e az életet, az élet teljességét? Mi a szépség? Mi az élet? Éljük bele magunkat a természet mélységébe, akkor olyan elevenséghez jutunk el, amely mindent áthat. Ahhoz az isteni lélekhez, amely az egész természetet betölti. A természetet érintve, az érinthetetlent érintjük meg, a természetet szemlélve, a láthatatlant szemléljük, a halhatatlant halljuk. A negyedik út a következő. Hallgassuk Mozart vagy Bach zenéjét. Mit hallunk vajon, amikor Mozart A-dur klarinét versenyének lassú tételét hallgatjuk? Mit hallunk, amikor a Jézus bliebt meine Freude kezdetű Bach korált hallgatjuk? A zene révén vajon nem, Isten nem hallható titkát halljuk-e? Nem csendül-e föl a lelkünkben valami, amit már nem lehet megmagyarázni, ami nagyobb minden zenei interpretációnál? Ha engedjük, hogy valóban megérintsen a muzsikám, akkor megsejthetünk valamit, ami nagyobb az embernél. Megsejthetjük Istent. Vagy hallgassuk meg figyelmesen Mozart koronázási miséjének Agnus Dei tételét. Ugyanaz a dallama, mint a Figaro házassága című operában a grófné szerelmi áriájáé. Ebben a dallamban a szerelem válik hallhatóvá. Összeolvad benne az emberi és az isteni szerelem. Ha az ember a szerelem mélyére hatol, akkor az emberi szerelemben, annak minden szenvedélyében végső soron Isten szerelméhez merészkedik közel. Ez a négy út nem képes az ember elé varázsolni Istent, ezek sem szavatolják Isten megtapasztalását, és nem is járható valamennyi út mindenki számára. Minden ember más módon érezheti meg, hogy szívének mélye szólongatja, de ha elindul azon az úton, amely megérinti a szívét, és végig is megy rajta, akkor eljut ahhoz a ponthoz, ahol nyitottá válik valami nagyobb számára, ami meghaladja, akkor megsejt valamit Istenből. Nem vagyunk képesek fogalmainkba kényszeríteni Istent, és olyan módszerekkel sem tudjuk magunk mellé kényszeríteni őt, mint a meditáció vagy a reflexió. De megnyílhatunk a felfoghatatlan, a leírhatatlan, a titok számára. Ha van érzékünk ama titok iránt, amely minden emberben szembe jön velünk, és amely a természetből sugárzik felénk, akkor már van sejtésünk Istenről. A sejtésnél több nem lehet osztályrészünk ezen a földön, de már ez is nagy szó. Nem tudjuk a bizonyosság pozíciójából levezetni mások számára, hogy Isten létezik, és mindig velünk van. De a másik emberrel együtt útra kelhetünk, hogy keressük Istent. Hívő létünkre nem állunk a nem hívők fölött. A keresésben szolidárisak leszünk egymással, kézen fogjuk őket, hogy együtt járjuk Isten megsejtésének és megtapasztalásának útját. Kicseréljük velük gondolatainkat a csend, a zene, a természet, az emberi találkozások által szerzett tapasztalatokról, hogy e tapasztalatok révén megsejtsük a megtapasztalhatatlant. Mindnyájan másképp értelmezzük majd tapasztalatainkat. A hívő Isten élményként fogja értelmezni a természet, a zene vagy a művészet által szerzett élményeket. A másik inkább úgy fogja értelmezni, hogy valami csodálatos dolog érintette meg. De ezzel már is igen közel kerültünk egymáshoz. Még ateisták is szert tesznek ilyen tapasztalatokra, csak másképp értelmezik őket, mint mi. André Comte Sponville, aki hívő ateistának nevezi magát, elmeséli azt az élményét, amelyet 25 éves korában egy esti erdélyi séta során szerzett. Semmire sem gondoltam, csak nézelődtem, füleltem. Körös körül a fekete ajnövényzet, az ég meghökkentő fényereje, az erdő zajos hallgatása, az ágak roppanása, az állathangok, lépéseink, tompa nesze. Mindez csak még hallhatóbbá tette a csendet. És hirtelen, micsoda? Semmi. Minden. Semmi beszéd, semmi gondolkodás, semmi kérdés, csak ámulat, bizonyosság, végtelennek tűnő boldogság, öröknek tűnő békesség. A csillagos ég fölöttem mérhetetlenül, megmagyarázhatatlanul, sugárzóan is bennem csak ez az ég, amelynek része voltam. Bennem csak a hallgatás, a fény, a boldogság remegése. Az ateista a kozmosszal való egységként értelmezi ezt a tapasztalatot, amelyet misztikusnak nevez. Mi, keresztények, azt mondanánk, nem csak a világgal válunk egyé, hanem a világ alapjával, Istennel is. Csupán értelmezés kérdése. Nyilvánvaló, hogy azoknak az ateistáknak, akik nyitottak a titokra, szintén vannak spirituális tapasztalataik. Csak az a fontos, hogy e tapasztalatok mélyére hatoljunk, és akkor megsejtjük Istent, minden lét alapját. Isten abszolút titkát, amely mindent áthat és mindent átsző.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 9. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Árpádházi Boldog Erzsébet, Domonkos apáca Szűz. 1292 vagy 1294-ben született, 1338-ban Svájcban halt meg, május 6-án. Erzsébetet úgy tartják nyilván szentjeink között, mint az Árpádház utolsó aranyágacskáját. Édesapja, harmadik András, az Árpádház utolsó királya volt, édesanyja, lengyel Kujávjai Fenenna, hercegnő. Nagynényei között ott találjuk Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát és Boldog Jolánt. Amikor édesanyja megszülte második gyermekét, belehalt a szülésbe. Apja egy év múlva újra házasodott, de a Habsburg házból származó felesége nem szült gyermeket. Így alakult ki az a helyzet, hogy a kis Erzsébet lett a magyar trón örököse. Apja Bécsben neveltette. 1298. február 12-én eljegyeztette második Vencel cseh király fiával, negyedik Béla egyik leszármazottjával, akit szintén Vencelnek hívtak. 1301. január 11-én meghalt Erzsébet édesapja. Az özvegy, Erzsébet mostohája, kincsekkel megrakodva hagyta el Magyarországot, és őt is magával vitte Bécsbe. Minden vágya az volt, hogy Erzsébet által majd országunkat is a Habsburg birodalomhoz kapcsolja. Ezért a királyleányt saját öccsével, Henrik herceggel akarta összeházasítani. Terve azonban füstbe ment, mivel Erzsébet ehelyett a kolostort választotta. A svájci tös Domonkos kolostorba kérte felvételét, és többé soha nem látta édes hazáját, sem rokonságát. Csupán egy alkalommal kereste fel egy magyar küldöttség, és arra kérte, hogy térjen vissza velük Magyarországra. Nem volt könnyű a döntés, de Erzsébet nem tágított. Mint Jézus jegyese, arra kérte a küldötteket, hogy óvakodjanak minden pártoskodástól, de szívében győzött az égi szerelem, s ezért nem tért velük haza. Két példakép ragyogott előtte. Mindkettő rokona volt. Az egyik Szent Erzsébet, akinek a nevét kapta, és kolostorának is égi védőszentje volt. A másik Szent Margit, aki szintén domonkos apáca volt. Példájukból tanulta az alázatosságot és az álhatatosságot. Halála előtt 4 évvel teljesen lebénult. Így imádkozott. Hálát adok neked, Uram és Istenem, hogy szent akaratod megfosztott testem és tagjaim használatától, úgy, mint te voltál a kereszten. Amikor szerzetes nővér társai vigasztalták, így szólt hozzájuk. Hagyjátok abba, lelkeim, hadd küldjek néhány gyöngyöt szálláskészítésre az örök hazába. Halálos ágyán, az égi haza küszöbén, földi hazája felé sóhajtott. Nővértársai ekkor sejtették meg, hogy a köztük élő magyar királyleány legnagyobb szenvedése a külső és belső megpróbáltatásokon túl a számkivetettség és a honvágy volt. 1336-ban vagy 1338-ban hunyt el, sírjánál sok csoda történt. Mivel a reformáció viharában vad emberek a sírját feldúlták, kolostorát elpusztították, ma csak sírjának fedőlapja látható a zürichi Landesmúzeumban. Mária Terézia osztrák császárnő erekéi felkutatására 1770-ben tett kísérlete nem járt eredménnyel. Hisszük, hogy a sok magyar szenttel együtt ő is szüntelenül közben jár Istennél, édes hazánkért és minden magyarért. Apácatársnői Árpádházi Boldog Erzsébetről sok szépet és jót jegyeztek föl. Ime ezekből néhány. Buzgósággal adta magát az áhítatos vezeklő imára. Szokása volt, hogy bármi jót tett, imádkozott vagy jót cselekedett, azon igyekezett, hogy senki se beszéljen róla. Bensőséges áhítattal viseltetett mi asszonyunk iránt. Nagy áhítattal ülte meg azt az ünnepet, amikor az angyal tudomására hozta a mi asszonyunknak, hogy Isten fiának anyja lesz. Ennek az ünnepnek tiszteletére 1000 Ave Máriát mondott. Ugyanúgy mi asszonyunk minden ünnepén elmondta az 1000 Ave Máriát. Az isteni gondviselés rendezte el életét, írták róla. Ismét a nővérek szavai. A sokféle gyötrelmes szenvedés közben egyetlen türelmetlen szó sem hagyta el ajkát. Elveszítette a hallását, olykor a látását is. Amikor látta, hogy az egyik nővér keservesen siratja szenvedése miatt, jóságosan így szólt hozzá, bátorság. Isten senkinek sem ad nagyobb szenvedést, mint amit el tud viselni. Kijelentette, hogy örömmel várja halálának pillanatát, és szép imában kérte. Uram, Istenem, Teremtőm, Megváltóm és Örök Oltalmazóm, tekints ma rám végtelen irgalmasságodban, fogadj be az örök hazába. Ebben az összeszedettségben szállt el értékes lelke, meggyötört testéből Istenhez. Árpádházi Boldog Erzsébet, könyörög érettünk a magyarokért.
A pénztárhoz oda léptem.
Nyár a Margit hídnál, te taxit hívtál, én meg a Zebrán gyalogoltam.
Te vagy az a másfele utazó, aki mindig másfelé indul.
érzed máshol kisebb épp le a nagy esélyt, és fel se fogod még.
Ez nem az a hely.
A végső menedék. Ősz, mély álmot szűz, otthon megbújsz, sose látok, ki odakint jár.
Várva az alagútnál.
Te vagy az a másfele utazó, aki mindig másfelé indul, mint én.
Fura jelet vársz egyre valahol, nincsen aki szól.
Ez nem az a hely.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.